No, és hát üdvözlünk mindenkit itt, igen, ahogy Zsolt is mondta, a Telekom stúdiójában. Ez most egy rendhagyó alkalom, hiszen áttettük székhelyünket először, de remélhetőleg nem utoljára.
Igen, most először vagyunk itt az arénában, a Telekom stúdiójában, ami, most ez egy fura élmény, mert itt ugye lámpák is vannak, amik így bevilágítanak a szemembe. Nem tudom, a te szemedet mennyire nyomják.
Én már hozzászoktam a reflektorfényhez. Aha.
De hogy itt van klíma, meg ráteszed a mobilodat, és tölti. Minden hiper-szuper, és hát próbáljuk megszokni most ezt a setupot, meg ezt az egészet. Illetve van egy olyan dolog, hogy nem teljesen zárt a stúdió, tehát átlátszó az ablak, ilyen üvegablak van, ami azt jelenti, hogy nem csak a lucát rájtom, hanem rájtom. Szóval nem csak a lucát úristen, ez az L meg az R betűvel nem gondoltam, hogy ennyi probléma. Szóval nem csak a lucát látom, hanem a mögötte lévő telekomos munkatársakat, és ahogy laptopot bámulnak, és nagyon komolyan dolgoznak.
Szorgoskodnak, igen.
Te viszont egy hátteret látsz mögöttem.
Igen, egy ilyen gyönyörű magenta dzsungelt. Hogy kisajátította ezt a színt magának a Telekom?
Amúgy jól csinálták, tehát, hogy így... Nem is tudom, hogy ezt a színt előtte használta-e bárki. Hogy ezt így kikeverték maguknak, és azt mondták, hogy gyerekek.
Ez lesz az. Amúgy a körmöm, de ti nem látjátok, de csak mondom, hogy magenta színű a körmöm.
De ezt most megcsinálták neked, vagy ezt te csináltad magadnak?
Ezt most én csináltam magamnak.
És akkor mit csináltál a Crystal Nails-be?
Hát a Crystal Nails-be kérlek szépen, azon túl, hogy arra vártam, hogy hát, ha Jákob Zoli felbukkan.
Jó pasi? Jó pasinak számít?
Hát valakinek biztos. Valakinek biztos, de... Na, szóval vettem egy ilyen béz zselét. Tehát én nagyon sokáig jártam körmöshöz, és aztán utána úgy éreztem, hogy a kezembe veszem az irányítást. Itt a növekvő infláció, meg a sokasodó teendő közepette, úgy voltam, hogy meg tudom csinálni. És meglepően sokan csinálják otthon maguknak. Most a géllakra gondolok, tehát a tartós köröm.
Csináltál már előtte ilyet?
Egyszer.
És milyen volt? Nem volt nehéz?
Nem volt nehéz. Nem volt nehéz egyébként. Hát figyelj, annyiszor végignéztem már, ahogy a körmösöm csinálja nekem, hogy igazándiból...
Lelested.
Igen. Kitanultam.
Úgy, ez nem ilyen pepecs munka, mert ilyen kis felületen kell ilyen dolgokat csinálni?
De. És van benne valami nyugtató, legalábbis számomra. Én közben szoktam egyébként... médiatartalmakat fogyasztani. Úgyhogy így tudtam meg egyébként, hogy Jákob Zoli indított egy új műsort, és ez azért fontos, mert hogy senki nem értette, hogy mi a francért haknizza végig a trashebbnél trashebb műsorokat, és mit celebkedik, amikor már eleve egy milliárdosról vagy milliómosról van szó az ország egyik leggazdagabb emberéről, tehát neki mire használható még az a média figyelem, azon túl persze, hogy reklámfelület, ezt
hát
értem.
Hát a hírnév. Én például eddig nem tudtam, ki az a Jákob Zoli, de most már tudom.
Mióta tudod?
Hát mióta benne volt a nagy ő, ez volt a műsor? Nem. Mióta benne volt a nagy őbe, én azóta tudom, hogy ki az a Jákob Zoli, én azelőtt nem tudtam.
Igen, én se tudom. Bár a körmösöm áradozott róla, mert hogy ő egy... de konkrétan egy ilyen mentor/apa figurája a műkörmösöknek itthon, és teli van a könyveivel, ami nemrég jelent meg, sőt, egyébként a József körúti Crystal Nails-ben egy ilyen szentély van berendezve neki, ahol ott van az oltár tetején a könyve, az újonnan megjelent könyve.
De miért szeretik őt ennyire? És ez most nem ilyen nyomorgatós kérdés, hogy miért szeretik őt? Nem, tényleg nem tudok ezon kívül semmit a srácról, hogy ő volt a nagy ő. Szóval miért szeretik őt ennyire?
Egyrészt szerintem az még mindig ritkaság számba megy, hogy egy férfi ennyire a szépségiparban, ami eleve ugye egy ilyen nőknek fejlesztett és nők által dominált szakma, ott van, és ott toppon van, és hogy ez szerintem van ebbe valami, nem tudom, szexiség. Ez ilyen furcsa, mint mikor vannak ezek a hagyományosan nőiesnek titulált foglalkozások, és ott teret hódít mondjuk egy séf, vagy egy fodrász, és akkor ezek valahogy így mind ilyen fel lesznek sztárról, vagy egyébként ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy férfi séfek, férfi fodrászok, mármint akik nőket szépítenek meg, és az még a top on the top, hogyha ezek a férfiak redesek, mondjuk heteroszexuálisak is, mint mondjuk a zsidró, vagy a hajas, vagy nem tudom, mert akkor az még pluszban olyan szexi, hogy ő érti a női léleknek a bugyrait, és tudja, milyen jól.
Fia, hogyha ez egy valid biznisz, akkor én adom, érted? Tehát, hogyha most ő meglátta azt a lehetőséget, hogy ez Magyarországon nem működik jól, és neki volt arra pénze, hogy mondjuk kimenjen Hollandiába, Ausztriába, meg mit tudom én hova, és megnézte azt, hogy oké, akkor ez hogyan működik itt, és ezt idehozta, szerintem ezzel amúgy nincs probléma.
Ja nem, abszolút nincs. Abszolút nincs. Meg én voltam az egyik, ma a József körúti boltban voltam, és azért szerintem az egy ilyen gyakori jelenség, még hogyha nem is tudsz a körmözésre annyira kapcsolódni, hogy bemész egy étterembe, vagy bármilyen szolgáltatást igénybe veszel, vagy shoppingolsz, és egyszerűen nem kapsz olyan kiszolgálást, nem kapsz olyan bánásmódot, nem kapsz megfelelő tájékoztatást, és ott vagy lógva hagyva, mint vevő, fogyasztó, vagy bárki, és azt érzed, hogy na, a pénzemért még le is köptek a végén. És
az a király, az a jó, amikor így ott hagyok egy rakáspénzt, és még szarul, és nem csak a pénz miatt érzem szarul magam, hanem azért, mert még az ott lévő kollégák is gondoskodnak az ilyen minél rosszabb létemről.
Igen, na, az zseniális. Mondom, az étteremben a legjobb, tehát amikor már éhes is, vagy türelmetlen is, vagy meghívtál valakit, szeretnéd magadat jól érezni. Na, és ez nincs. Tehát, hogy
ez nincs.
Mindez nincs, és az első pillanattól kezdve, hogy beléptem, szakértői hozzáállás volt.
Figyelj, most már egyszer én is be fogok menni, és most már én is le fogom tesztelni, majd valamit kitalálok, majd nem tudom, nővéremnek, valakinek valamit veszek.
Így van.
És akkor megnézzük, hogy oda jönnek, és megkérdezik-e, hogy milyen bőrtónus, meg milyen a hajszín, milyen színeket, és akkor majd meglátjuk, hogy mi történik. Van erre valamilyen?
Igen, bátorítsuk Zsoltot a Krisztánéhezbe.
De jó lenne, hogyha ezért még pénzt is adnának, bazd meg. Én azt mondom, hogyha már kapitalizmus van, akkor hogyha valahova bemegyek, mint fogyasztó, akkor ne érezzem, hogy szorul magam, bazd meg. Tehát, hogyha már szennyezzük a világot, meg
a
gyerekekkel,
igen,
akkor gyerekek rakják össze a dolgokat, és lebomolhatatlan szemetet állítunk ez, akkor legalább érezzem jól magam ebben a szeméttengerben, és én azt egyszerűen utálom, amikor bemegyek egy boltba, és még kellemetlenül érzem magam, hogy én úgy bementem oda, tudod, és
igen.
Nem az, ezt értem, hogy szar egy ilyen helyen dolgozni 10-12 órát, és
mit tudom,
ilyen alulfizetve, de ezt abszolút megértem, és én nem is mosolyt meg teljes pozitivizmus, meg extrovertáltságot várok el, csak azt,
keep
hogy ne érzem.
Keep smiling.
Igen. Az még kellemetlen is lenne, tudod. Ez hú, erről a Doktor Who-nak volt ilyen epizódja, amikor egy olyan bolygóra érkeznek meg a kompanionjával, ahol ha nem mosolyogsz, akkor jönnek ilyen robotok, és megölnek téged. és nem teheted meg azt, hogy és ezért folyamatosan mosolyogniuk kell. Az egyébként egy baromi jó epizód a Peter Capaldival. Szóval az ilyen érzés, hogy így keep smiling.
Durva. Hát igen, szóval, hogy én sem ezt várom el, csak tényleg ezt szerintem egy ilyen balkáni virtus, mert hogy ahogy én is utaztam így Nyugat-Európában, azért volt egy ilyen alap. Tehát tényleg nem azt kéri senki, hogy akkor most így váltsuk meg közösen a világot jó kedvünkben, de hogy legyen egy alapmodor. Legyen legalább semleges, és azzal már ki tudok egyezni.
De egyébként ez se van mindenhol. Washington DC-ben olyan módon bántak velem a boltosok, hogy... De tényleg hárman voltunk kint DC-ben, és kifejezetten féltünk már boltba menni, mert annyira... Tehát, hogy azt kell tudni, hogy úgy általában a boltokban a kiszolgáló személyzet szinte csak... afroamerikaiak voltak, kivétel nélkül, tehát hogy fehérrel nem találkoztunk, és És szerintem iszonyatosan alul vannak fizetve. Nem tudok mit elképzelni más, de egyébként meg így...
Hát ez ilyen nagyon alsó kasztbelinek számít, gondolom.
Valószínűleg igen. És drága város mellé, nagyon drága. De hogy ez a... Ennyire kellemetlenül még nem éreztem magam, hogy megkérdeztem, hogy mit tudom én, a titket merre van, érted? Mert így kb. Így... Urva anyádat. Mi az, hogy nem tudod, hogy itt van, nesze. És mi tudod, így néztünk, hogy így... Oké, hogy nem nincsen mosoly, de hogy legalább nem
ücsesztesetek már. Még tarkon
is dobtak egy kis kettel. De ez nagyon érdekes volt, hogy csak DC-be volt ilyen. Csak DC-be.
Érdekes lehet ott akkor az ilyen, nem tudom, históriája a városnak, kultúrtörténete, hogy ez egyrészt hogy alakulhatott így, mert ennek biztos nagyon mély okai vannak, hát az alulfizetettség az egyik.
Igen, igen, meg kicsit az van DC-ben, amit ilyen láttam, hogy így ketté van, egy ilyen ketté szakadtsága, tehát hogy értem azt, hogy ugye ott van az egész kormányzati negyed, az embereknek azért ott nagyon nagy fizetésük van,
Oly.
És egy csomó helyen amúgy tök kedves mindenki, meg mosolygós, meg tök jó, és felpattansz a buszra, utazol, mit tudom én, negyed órát egy kicsit kiebb a külvárosba, és ott már ez a hajléktalanok, gengek, és itt tudod, nem is érted, hogy azok most voltunk negyed órára, mit tudom én, a Fehérháztól nem messze, és most ide jöttünk, és azt látjuk, hogy így hajléktalanok így ücsörögnek az utcán, meg ilyen fiatal srácok így nem csinálnak semmit kedden napközben, tehát hogy így se iskola, se munkahely, és én nagyon érdekes látni, hogy látszott az épületeken is, hogy azok jobban le vannak pukkanva, és akkor így megállapítottuk, hogy hát igen, akkor ennek a városnak két arca van. De nem tudom, hogy miért lehet. Az biztos, hogy egy bolti eladói fizetéssel szerintem nehéz lehet DC-ben létezni. Nem olcsó város.
Hát igen, meg ezt hallottam egyébként Los Angelesről is, hogy ott van az egyik ilyen legnagyobb összefüggő hajléktalan és narkós negyed, a Skid Row-nak hívják, tehát ott történelmileg így alakult, ez, ha jól tudom, már így több évtizede gyakorlatilag ott olyan szinten, hogy már a hatóságok ezt el is fogadták, tehát kvázi beépítették, és nem zaklatják az ott lakókat, de hogy... Hát ebből született ez a nagyon híres interjúsorozat, vagyis YouTube csatorna, ez a Soft White Underbelly, ezt nem tudom, ismered-e.
Nem hallottam még róla.
Több milliós nézettsége van, és az a lényeg, hogy a csávó Marknak hívják, azt hiszem, és ő gyakorlatilag azt hiszem fotósként dolgozott előtte, na mindegy ilyen nagy projekteken volt rajta, tehát kurva jó a kereset, és hogy ahogy jött, ment ott Los Angelesben, Beverly Hills, stb. Észrevette, hogy gyakorlatilag itt sátraznak emberek, de hogy mint egy ilyen szigetfesztivál nem tudom mennyi területen, és hogy azért az megdöbbentő volt számára, és valahogy így elkezdett így kapcsolatot kiépíteni az ott lakókkal, és elkezdte, ott felépített valami ilyen kis mobil stúdiószerűséget, és elkezdte őket behívni interjúra. Van valami nagyon egyszerű háttér, mint régen a 80-as, 90-es években így fotózták az embereket, ott ilyen kicsit ilyen boltos, ilyen kis vászon ott mögöttük. Imádom. És akkor igen, nagyon hangulatos. És akkor tulajdonképpen erről kérdezi őket, hogy jutottak ide, mert a Skid Row az gyakorlatilag Amerikának, tehát az ilyen társadalmi pöcegödörnek számít, tehát hogy oda jutni, az már így a lecsúszásnak a lecsúszása, és akkor így meg, tehát hogy minden, tehát hogy államok szerte ugye áramlanak oda, hiszen jó idő van, egész évben meleg van, stb., nem zaklatják őket. És akkor megkérdezi mindegyiküktől, hogy jutottak, honnan valósiak, és hogy jutottak ide, meséljék el a történetüket gyerekkortól kezdve. És olyan történetek bomlanak ki így a nézők szeme látára, hogy hát én egy időben ilyen obszesszív módon...
Ezt átküldöd majd nekem?
Pörgettem.
Ez engem nagyon érdekelne, de akkor, hogy jól értem, mondjuk New Yorkból, vagy ilyen helyekről valahogy összekuporgatják azt a kis pénzt, és elutaznak a Skid Row-ra, hogy ott legyenek hajléktalanok, és ne New Yorkba?
Igen, tehát hogy nem tudom, hogy ez-e minden esetben a cél, de hogy ilyen államok között hányattatnak, vetetnek, jönnek, mennek, ugye nem tudom, stoppolnak, buszon utaznak, kéregetnek, vagy akár volt kocsijuk, de valahogy eljutnak oda, és ez már tényleg a legaljának a legalja. És ott azért nagyon, tehát hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy ott nagyon komoly szerfüggőségekről van szó. Tehát, hogy ott ez a fentanyl nevű szer, ami Amerikában nagyon pusztít, ez a heroinnak többszörös az erőssége. Többszöröse a heroinének.
És ez legális egyébként. Tudtam.
A fentanyl?
A fentanyl
szerint. Hát az egy fájdalom, ez egy nagyon, nagyon erős fájdalomcsillapító, ha jól tudom. Tehát, hogy mondjuk ilyen végstádiumos rákbetegek, hasonló, mint a morfium, meg ilyesmit, ez egy nagyon erős fájdalomcsillapító. Hát ők nyilván nem legálisan jutnak hozzá, hanem ott az utcán csencselnek vele, de hogy eredetileg ennek a szernek funkciója.
Én tudtam, mert azért még mindig nem annyira nehéz hozzájutni Amerikába fentanilhoz. Na jó, majd ennek után nézek, mert amúgy engem nagyon érdekel ez a fentanil dolog, mert...
Na, mesélj!
Mesélnék, hogyha hozzájutnék, ugyebár, hogy viszont tényleg az volt, hogy így fura volt, hogy így ennyi van, és így elkezdett érdekelni a téma, hogy egyébként ez hogy az Istenbe alakult ki.
És furcsa, hogy itt meg nem. Mármint, hogy furcsa, ennek is biztos megvannak a...
Mi az Európai Unió tagjai vagyunk. Én ezt mindig elmondom, hogy mi az EU tagjai vagyunk.
És ez miben segít?
Az, hogy Amerikában alig van ezekre szabályozás. Ételekre, italokra, gyógyszerekre... Ott tényleg azon, hogy szabad piac, tehát hogy nyomjuk neki, bazeg, amire van kereslet, azt izé legyártjuk, vigyétek. Hát amit szoktam mondani, hogy a Coca-Colától kint összeragad a szád, annyira édes, tehát ilyen borzasztóan édes, borzasztóan cukros, és az, ami az Európai Unióba eljut, az nem lesz ugyanaz, mert itt olyan szabályozások vannak, hogy ennél több cukrot nem rakhatsz bele. Ilyen-olyan génkezelt hús meg, mit tudom én mi, az nem jöhet be. Ugye ez volt az egyik fő ok, ami miatt az EU tervezett egy szabadkereskedelmi egyezményt az Egyesült Államokkal, és amúgy ilyen 100 000-es nagyságrendű tüntetések voltak Németországban emiatt a szabadkereskedelmi egyezmény miatt, mert azt mondták az EU-ban az emberek, hogy mi nem akarunk szabadkereskedelmi egyezményt az USA-val. Nem akarjuk azt, hogy nekünk rosszabb minőségű termékeink legyenek.
Ez nagyon durva. Meg van ez a köptető, ami szintén ilyen függőséget okoz, a kodein.
A nevét ismerem, de nem tudok róla sokat. Nem úgy, mint a fentanilról. Azt nagyon szeretném. Hogyha most lenne egy kamera ott, akkor ezt oda mondtam volna.
Kinézel. Hát figyelj, az a legdurvább az egészben, hogy mondjuk vannak ilyen visszatérő vendégei, kvázi, akiket így, mit tudom én, évről évre meginterjúvol. És hát a lejép, tehát a leépülés. Meg az a durva elvileg a fentanilban, hogy azt nagyon könnyen túl lehet adagolni. Mm-hmm. És emiatt, hát ugye heroin is ez szokott lenni, hogyha már hozzászokik az ember egy bizonyos higításhoz kvázi, mm-hmm. és hogyha nem ütik annyira fel... Mm-hmm. szarokkal, mint amihez hozzászokott, és a piacon véletlenül egy tisztább adag szétterül, és akkor azt adja be magának, gondolván, hogy ez a ugyanakkor adagot ad be, és akkor itt jön a baj. Úgyhogy azt hiszem, hogy a fentanilnál is ezek a problematikák. De hogy minden esetre nekem csak az volt nagyon durva, hogy mennyire ilyen transzgenerációs. Tehát, hogy ott azért azt gondolnád, hogy egy jóléti társadalomban erősebb a szociális háló, de tudom, hogy Amerikában az egészségügytől elkezdve. Tehát, hogy ott így individualista kultúra, tehát magára van nagyon sok tekintetben hagyva az
abszolút,
ember.
Abszolút, meg... De Amerika nem volt mindig ilyen, tudod? Tehát, hogy nekem ezért nagyon érdekes Amerika, hogy nem volt mindig ilyen. Tehát, hogy a szakszervezeti tagság az legalább egy annyira amerikai dolog, mint a Coca-Cola vagy a McDonald's. Tehát a jóléti állam meg pláne. Tudod, mennyi volt az adó a leggazdagabbokon Amerikában a 40-es, 50-es években?
Mennyi?
95%.
De már.
95%-os adó volt rajtuk. Mert azt mondták Roosevelték, hogy olyan nem lehet, mint ami most van. Hogy 226 milliárd dolláros vagyonod van. Meg 182 milliárd. Nincs ilyen. Nincsen. Hogyha te kurvasokat keresel, akkor azt tessék szépen annak a jó nagy részét befizetni, és még így is nagyon sok fog maradni a zsebedbe egyébként. Még így is több lesz, mint amire szükséged van.
Ámba, hogy biztos vagyok benne, hogy akkor is okoskodtak ám.
Tehát ilyen biztos, hogy voltak okoskodások.
Szesel szigetek meg társai.
Igen, de volt jóléti állam, volt New Deal, és az amerikaiak szerették ezt, tehát hogy egyébként az ilyen jóléti programokkal induló elnökjelöltek, ezek óriásikat nyertek. És ez a leépülés, ez régennél indul el. Amikor azt mondják, hogy jó, kész, vége, mindent leépítünk úgy, ahogy van, és... Van egy ilyen érdekes statisztika, ezt elküldtem neked amúgy, hogy a bérek hogyan stagnálnak ahhoz képest, hogy a produktivitás hogyan növekszik az Egyesült Államokban. Na most, hogyha a középosztályt megnézzük, régen hatalomba lép, és így be a földbe. Tehát így kimutatható statisztikailag, hogy egyszerűen középosztály szétforgácsoló politikája volt neki. És most azért mondom ezt a Roosevelt meg régen dolgot, mert az amerikai történelmi fejlődés kapcsán ők két nagyon fontos szereplő, és Roosevelték, hogy a New Deal-lel ők kifejezetten azt mondták, hogy itt középosztály, az, tudod, amit szoktak Magyarországon mondani, ez egy baromság, hogy a középosztály majd így megteremtődik magától, majd ez létrejön, majd a társadalom megér rá. Baromság, ilyen nincs. Nincs, nem létezik. A középosztályt ezt meg kell teremteni jóléti programokon keresztül, és például Roosevelték a New Deal-lel ezt tették meg. Hogy az a célunk, hogy minél többen legyenek a középosztályban, akkor nekünk ezt elő kell segíteni, nekünk ezt meg kell teremteni. És ők ezt megteremtették a szociális háló kiterjesztésével, a szakszervezeti hatalommal, és így indult meg a középosztályi boom Amerikába, amit majd pedig jön régen, és ezt így elkezdi leépíteni, és ott kezd a földbe állni az amerikai középosztály. Hmm. Szóval egyébként ez a jóléti dolog, meg ez az individualizmus, ez nem mindig volt annyira Amerikában, mint azt gondolnánk. Ez egy pár évtizedes dolog.
Nagyon érdekes, amit mondasz meg, hogy ott milyen tünetegyüttesek vannak ebbe a lecsúszó társadalmi rétegekbe, már hogy tényleg nekem ez volt az ilyen legjobb látlelet, főleg azért is, mert hogy a komment szekcióban főleg amerikaiak kommenteltek, és főleg mondjuk, nem tudom, feltételezett, mint középosztályban, vagy akik nem így élnek legalábbis, és teljesen értették, hogy honnan jönnek ezek az emberek, és érezték. Tehát, hogy ők... Hát ez olyan, mintha most itt Magyarországon forgatnának egy ilyen sorozatot, ahogy van is ott az Őrsvezérterénél, van valamilyen erdő, ahol nagyon sok hajléktalan lakik, és végigkérdezni, és azért szerintem ott össze lehet rakni a puzzle-öket, hogy nagyon sok állami gondozott például aztán kikerül, és fogalma sincs, hogy mi legyen, mondjuk ide jön Budapestre, és itt aztán nagy Isten olyan körülmények közé keveredik. Akkor ott emlékszem, volt ilyen interjú, vagy riportsorozat a Népligetben, a prostituáltakkal, hogy ott hogy kerültek oda. És ezen szerintem setesején nem lennénk túlságosan megdöbbenve, mert attól függetlenül, hogy nem ilyen élethelyzetben vagyunk, érzékeljük azt, hogy sajnos sokaknak ott van a potenciál.
Igen, és én ezért nem szeretem, amikor a hajléktalanokat cseszteti bárki bármilyen szinten, mert ez nem úgy működik, hogy mindenki saját szerencsének a kovácsa, tehát hogy igen, megtörténik az emberrel, hogy hajléktalan lesz. Egyébként szerintem ilyenkor fontosabb az, hogy az adott személynek milyen a szociális hálója.
Hát igen.
Mert hogyha van egy család, akkor az fenntartja, vagy van egy darab barát, az visszalöki addig, amíg talpra nem áll. Viszont nem mindenki olyan szerencsés, hogy jó családba születik.
Hát igen, megtartó szociális közeggel a háta mögött, illetve az, hogy nagyon sokak, tehát nem tudom, hogy mi volt előbb pontosan, de ugye nagyon sokan függőséggel küzdenek, mondjuk a hajléktalanok közül, mondjuk alkoholizmussal, szerintem talán itthon ez a leggyakoribb. És nagyon nehéz, mert hogy ez már csak számomra legalábbis, ez már csak a jéghegy csúcsa, tehát, hogy az egy dolog, hogy alkoholbetegek, de hogy emögött azért voltak, gondolom, olyan mentális betegségek, hát olyan traumák, amiket,
hát
aminek
nyilván, hát
ez a
miért
tüneti
nyúl az alkoholhoz, érted? Hát,
igen.
Hát nyilván, hát hogy most mi ketten utcára kerülünk, én gyanítom, hogy egy héten belül alkohol, tehát hogy elkezdenénk alkoholizálni. Kikerülhetetlen lenne, hát az agyadnak fel kell dolgozni, azt, hogy nincsen fedél a fejed felett, meg kell oldanod a kaját, hova vécézel, nem tudsz fürdeni, azt így úgy kell megoldanod. Ugye ez a nehéz hajléktalanként a munkakeresésbe. Persze, keres munkát, de hol borotválkozol meg, hol öltözöl fel, vasalod ki az inget. Tehát ez nem egy olyan egyszerű folyamat azért. És akkor ott van ez az egész trauma, hogy te utcára kerültél. Van egy trauma, mit tudom én, elhagyott a feleséged, vagy nincsen senkid, és ezt nem tudod, vagy valamilyen trauma még
mellé. Vagy régről, sokkal
vagy
régebbről.
Például gyerekkorból, ugye a Máté Gábor erről nagyon sokat beszél, és azt meg alkoholhoz nyúlsz. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy az olyan embereknek, akik egyébként nem tudják megérteni ezt, hogy csak képzeld el, amikor van a munkád, egy olyan munkaheted, amikor mit nagyon meg kell nyomni. Tudod, hétfőtől péntekig túlóra, feszes munkatempó, és teljes agyhalál, mert mondjuk valami riportolást, vagy valamit le kell adni. Letelik a hét. Mit csinálsz? Kimész bebaszni a haverokkal egyből. És azt onnan tudom, hogy mindig találkozom ilyen emberekkel. Kőkemény volt a munka, úgyhogy neki most valamire szüksége van, hogy fellazuljon. Vagy valami cigi kell, vagy valami ital kell, valami erősebb kell, valami kell, hogy levegye ezt a terhet a válláról. Hát gondolj bele, hogy egy durva munkahét után ezt érzed, hogy valami kell, hogy fellazítson, mit érzel, hogyha az utcán vagy.
Igen, mert ott legalább haza tudsz menni, regenerálódni, lerúgod a cipődet,
igen,
és így teljes nihil, jó esetben meg mondjuk keresel annyit talán, hogy akkor viszont nem tudom.
Persze,
rendelsz kaját, vagy van valaki bejáró nő, vagy akárki, aki azért segít ezekben.
Igen, vasárnapra meg, hogyha kiheverted, akkor meg elmész túrázni egyet.
Igen.
És akkor teljes nyugalom van.
Így van, így van. Nem tudom, én egyébként sokat gondolkozom ezen, hogy vajon én így a középosztályhoz tartozom-e. Mert hogy... ha most egy holland középosztálybelit nézünk, meg mondjuk engem, akkor szerintem nem. Tehát,
hát jó, hogy... de hogyha egy bangladesi középosztálybelit nézünk, akkor meg szuper gazdag vagy. Tehát...
hát igen, tehát ne. Akkor talán azt mondod, hogy maradni kell országhatárokon belül, amikor ezt a viszonyítási alapot nézed, és így kontextuson belül. Ez csak akkor kínos, amikor elutazol valahova.
Nehéz, ez egy baromi nehéz kérdés, mert közben az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát, hogy közben van ez a szituáció. Hú, nem tudom, nehéz kérdés.
Te annak érzed magad egyébként? Vagy oda sorolod magad, ez nem feltétlenül érzés alapján?
Én igen, azt érzem, hogy igen. Van egy anyagi szint, amire én tudok számítani, tehát éhen nem halok, meg szórakozni is ki tudok menni. Van egy kulturális tudásom, tehát van kulturális tőkém, van kapcsolati tőkém, tehát, hogyha mondjuk egy ilyen burgyői alapot nézek meg, kulturális tőke, gazdasági tőke, társadalmi tőke, kapcsolati tőke, akkor azt gondolom, hogy mondjuk a középosztálybeli színnek ez az alsó része, tudod? Tudod?
Igen.
Tehát ezt így nem tudod meghatározni mondjuk egy burgyő alapján?
De, abszolút. Tehát, hogy annak érzem magam én is, csak amikor így néha látok videókat mondjuk így YouTube-on, és akkor így amerikai középosztálybeliek beszélnek a saját mondjuk osztályhelyzetükről, és akkor azt látom, hogy van egy ilyen kibebaszott nagy házuk, két garázsos kocsibeálló.
Jó, de ezt a házat két szél elsodorja egyébként, mert ilyen fából van összetákolva.
Na jó, igen. Csak, és akkor vannak ezek az ilyen videók, hogy nem tudom, hogy extra small flat berendezése. És akkor megnézem, hogy nekik mi az extra small, és az az a 45 négyzetméter, ami az én életterem.
Na jó, de ez az amerikai mindset. Amerikában a kicsi és óriási. Tehát ezt láttam a saját szememmel, nem hittem el, hogy ez a pici nálatok, és így jól, nálunk az a közepes.
Hát ez ilyen super size mentalitás. Én ezt értem, csak hogy az... Azért mégiscsak, ha azt mondjuk, hogy nyugat, és akkor Amerikára gondolunk, akkor azért nem érzem a saját középosztálybeliségemet olyan sziklaszilárdnak, de valóban azzal egyet tudok érteni, hogy én is az alsó közép-középre hangolnám magamat, és...
Hát ez a te nálunk afelé, hogy a közép-közép rész az mondjuk stabilizálódjon az elkövetkezendő X időben.
Igen.
De amúgy globális szinten, vagy mondjuk EU-s szinten egész biztosan csórók vagyunk. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni.
Szerintem ez a nagyon nehéz, hogy például amikor kultúrafogyasztásról beszélünk, ugye azt most már mindenki meg tudja tenni, hogy bekapcsolja valamelyik streaming szolgáltatót, nem erről beszélek, hanem például arról, hogy van-e neked még arra havonta pénzed, vagy marad-e, hogy én most csak a legnépszerűbb színházaknak a palettáját megnéztem, 10 000 forint egy akármilyen helyen egy ülés, 10 000 forint, az két embernek már 20 000 forint, tehát abból én be tudok vásárolni magamnak élelmiszerből egy 5 napra mondjuk, tehát hogy azért ez elég falsúlyos. Egy kiállítás, egy színház, egy étterem, hát ez egy ilyen pehelsúlyúnak is, mint amilyen én vagyok, 5 000-6 000 forintot egy középalsó kategóriás helyen is ott hagyok simán. Az két embernek már 10-15 000 forint. Tehát, hogy vajon azt a fajta gasztronómia, színház, hát még a filmművészet csak bár hát most fogják megemelni a mozijegyeket jövőre.
Tényleg? Még emelnek ezen?
Igen.
Úristen! Hát már eleve egy vagyomba kerül be az meg moziba menni, már bocsánat.
Na, szóval, hogy ez lesz, mindazonáltal, ugye mibe kapaszkodik itthon a középosztály a rohadvány kocsijába, az autópályamatricák is, a parkolás is, a parkolási zónák is, tehát minden jövőre drágulni fog. És ez nagyon nehéz, mert hogy tényleg az, mert hogy csúfondároskodnak, hogy mert az autó, de hogy ez nagyon érdekes ilyen társadalom pszichológiailag is, hogy mennyire kapaszkodik itthon a középosztály az autóba, mellesleg azért ennek vannak közlekedési okai,
ezt akartam mondani, hogy ez így lett kialakítva, hát ez...
Igen, de hogy hol lesz az a mentális határ, én erre leszek kíváncsi, mert itt most nem csak autópálya matricáról beszélünk, hogy azon imádkozik a gazdaság jelenleg, hogy jövőre ne menjünk 700 forint felé benzinárakban. És ugye ez nem csak az autósokat fogja érinteni, hanem mindenki mást is, mert hiszen szállítás. Figyelj, és mit szólsz arról, nem tudom, láttad-e, ez egy ilyen virális videó lett, amikor két csávó utazik a 4-es 6-oson, ezt nem tudom, láttad-e.
Nem.
És az egyik a másiknak konkrétan, mint egy ilyen barbershopban lennének, tehát egy ilyen borbénál, előveszi a hajnyírót, és töviről hegyire megnyírja.
Ez a 4-es 6-oson megtörtént?
Ez pár hetes történet.
Összetakarítottak maguk után? Fiaz, megmondom őszintén, az én nem tudom ilyen, hogy lehet ezt mondani?
Milyen ártatlan kis kérdés van.
Az én tűrőképességem egész sokat el tud viselni.
Tehát, hogy te mit gondolsz erről a 4-es 6-os jelenségről? Tehát mi fér bele a 4-es 6-osba? És mi ez a 4-es 6-os? Mi ez a... Az elképesztő, mert hívhatnánk ezt gerilla marketingnek, hogyha ugye nyitott volna egy barbershopot, ez a srác. És akkor...
De ezt csak így hülyeségből csináltak?
Igen. De hogy mi történik ott, hogy ennyire koncentrálódik ez a...
Hát a csomóponton megy végig, hát a belvárosnak a bugyrain. közlekedik. Gondolj bele, hogy ezen a vonalon van a Mori 2, érted?
De várjál, mi van a Mori 2-vel?
Te voltál, nem voltál meg ott?
Hát 100 éve, de hát az egy...
Maradjunk annyiba, hogy sok mindenkit összefújott a szél.
Úristen. Igen, de az egy alvilági hely?
Nem alvilági, azért nem, csak... hát az ízléshez nem sok köze. Jó, nem akarok geci lenni, de...
Na, de te ott megfordulsz? Néha. Tehát a rajongók találkozhatnak ott veled?
Nem.
De te ott rendelsz?
Nem, én egyedül egyszer tervezek bemenni, mert ezt megbeszéltük a haverjaim. Mindegy, van egy haverom, akivel már megbeszéltük, hogy be fogunk rúgni kocintóstól, mert neki volt egy kocintós időszaka, meg nekem soha, tehát hogy én soha nem ittam kocintós bort, és mondta, hogy akkor ezen a tűzkerességen át kell esni. Meg egyszer beszéltük azt, hogy van a Mori 2-ben olyan, hogy délután 6-tól
all
you can drink.
10 000-et be kell fizetni. Vagy
nem. 2 000-et. 3 000-et.
Hát ilyen... azt szerintem régen volt. 8? Nem. De most már 8.
No. Kell pár ezer forint.
Aha.
Pár ezer forint, és all you can drink. És akkor beszéltük azt, hogy hát meg akkor mi kiisszuk őket, mert wow. Tudunk inni, de egyébként meg hát valószínűleg szétvizezik, tehát hogy...
Igen. Nagyon kemény. Én tényleg egy ilyen 10 éve voltam ott utoljára. És most volt egy-két ismerősöm, akit ilyen durva este után oda így elrángattak, és azt mondták, hogy vállalhatatlan.
Hát igen, általában így szokott oda kikötni az ember, hogy elrángatják. Csak tudod, erre mondtam azt, hogy az én tűrőképességem azért elég tág, tehát hogy én azt elfogadom, hogy egy városnak ez a velejárója. Tehát, hogy...
Beültél volna te is a barber székbe ott?
Nem, biztos, hogy nem. Azért a feltűnési viszketegségnek is van egy határa, szerintem. De nem, de most őszintén, most, hogyha utána összetakarítja, szerintem akkor az nem kevésbé probléma, mint a kutyát oda szaratni a járdára, és utána jól ott hagyni. Az szerintem még problémásabb, de nyilván nem oké ezt csinálni, nem csinálnám, de hogy még ez szerintem még belefér. Szerintem New Yorkban azért valószínűleg
A metrókon.
Ott azért, de ott nagyon gyatra a dolgok történnek.
De én egyébként ezt nem tudom hova tenni sokszor, hogy ez a sok ember, mert hogy én mind a hajléktalansággal kapcsolatban, mind amikor ilyen nagyon-nagyon fura figurák mászkálnak, azért eszembe jut az egészségügynek a csődje. Tehát, hogy a mentális betegséggel küzdők mennyire magukra vannak hagyva, mint társadalmi, tehát mind rendszer szinten, mind mindset szinten, mind minden tekintetben, hogy itt kötöttek ki,
hát igen,
magukba motyorászva, akár félig-meddig ön- és közveszélyesen operálva, és egy részüknek még mindig a fizikális tér, amiben ők így mozgolódnak, egy részük meg online is most már kibontakozik. És nem tudom, hogy láttad-e, tehát nekem például kifejezetten szomorú, néha vannak ilyen trash videóválogatások, Dancsó Péter is csinál meg, stb., hogy az ilyen legtressebb, legdurvább TikTok videók. És én ott csomószor azt értem, hogy úristen, ezek a szerencsétlen emberek. Tehát, hogy ott látszik az, hogy valami nem, érted? Tehát, hogy valamilyen szempontból ő a spektrumon van, valamilyen mentális, valamilyen akármilyen kondíciója, betegsége, biztos, hogy van, ezt első ránézésre is látni, és akkor így online produkálja magát kvázi, nagyon nagy a nézettsége, röhögnek rajta az emberek, és akkor ez így trash. Irénkét is ide tudnám picit így sorolni.
Láttad a Jokert?
Igen.
Tehát ezt mutatja be? Jött már a faszi, egy ideig kap egy valamilyen kezelést.
Így van, és megmondják, hogy levágták a támogatást, és akkor ott a pszichiáter azt mondja, hogy ez az utolsó ülésünk, és meg is kérdezi a csávó, hogy de hát akkor mi lesz velem, és erre csak annyit mond, hogy I'm very sorry.
De igen, ennyi. Tehát ezekkel az emberekkel ez lett, ennyit kaptak, I'm very sorry, mindenki saját szerencsének a kovácsa.
Így van.
És én is megoldottam, Gotham, majd igen. Ő is megoldja.
Így van. Gotham városában kallódnak, vagy Budapest igen. Utcáin, vagy az online térben.
Hát Gotham az minden metropolis a világon. Tehát az New York, az Budapest, az London, az Párizs. Gotham az minden. Az minden a világ metropolisza, hogyha így nézzük. És igen, hát ez történt ezekkel az emberekkel, magukra hagytuk teljesen őket. És még beléjük is rúgunk, ugye ez a legfantasztikusabb, hogy nekem is nehéz az életem, hát engem kisegít meg.
Igen. Meg hogy igen, tehát hogy nevetség tárgyai addig a pontig, amíg aztán nem ijesztőek. Már hogy ez is nagyon, nagyon hamar és nagyon hirtelen át tud csapni.
De hát nyilván ijesztő lesz, tudod. Hát most van egy kezeletlen mentális betegséged, skizofrén vagy mondjuk.
Igen. Hát ott az volt az ilyen legdurvább, és akkor spoiler alert nekem ilyen, amikor kiderült, hogy ezt a lányt, aki szomszéd lány volt, vagy nem tudom, tehát hogy ő felépít gyakorlatilag egy egész életet, meg kapcsolatot ott vele, és akkor így kiderült, hogy ez így nem.
Hú, már nem emlékszem pontosan a részletekre a filmbe.
Ez csak bement a csajhoz, és akkor még a néző is azt hitte, hogy ja, hát ez egy ilyen
és kis... És megölte?
Randi, fú, én úgy tudom, hogy igen. Vagy hogy azt nem mutatta a film szerintem, hanem csak egy ilyen nagyon durva zene volt, és hogy így kisétál a lakásából.
Próbálok túrni a fejembe. Valami megvan. Na jó, ezt újra kell néznem. Az anyját is megölte, nem?
Szerintem igen. Meg a munkatársait.
Igen. Hát,
mondjuk
I can fix him.
Mondjuk a munkatársak, igen, ott így bejöttek ilyen félve, és azt mondom, hogy a lakásába szúrta le. De igen.
Na jó, újra kell néznem. Meg talán csinálnak belőle egy második részt is, szóval.
Igen?
Én úgy hallottam, hogy terveznek egy második részt.
Oh.
Mondjuk most faszi leforgatta a Napóleont, amiről túl sok jót nem hallottam.
Én sem.
Úgyhogy inkább skippeltem. Amit nem skippeltem, az a World War II on the Front Lines, ez most jött ki a Netflixen egy dokumentumfilm, soha nem látott, felújított minőségű második világháborús felvételeken keresztül mutatják be a világháborút elejétől a végéig, de hogy olyan brutális, soha nem látott felvételek ezek, hogy wow, tehát így, és tényleg meg fel tudták úgy újítani, hogy mint hogyha egy filmet nézne gyakorlatilag. Hogy így ott vagy az amerikai nagy hajón, és így látod, ahogy így a japán, mi ez, repülői zuhan be az óceánba, tudod? Hogy ilyen felvételek vannak, nagyon komoly.
Wow.
Ez egyik legjobb, talán a legjobb második világháborús dokumentumfilm, amit eddig láttam.
Nem láttam.
Ez brand new, én is a TikTokról tudom, mert van egy, mert van egy TikToker srác, aki ott lehet virális, hogy minden videóját ezzel kezdi, hogy elfelejtettem, fú.
You know what brain rot. I've seen on Netflix?
Nem. No, but you don't understand! És akkor elkezd egy ilyen rendelést általában, hogy így mit tudom, hogy rá van írva a videóra, hogy én, amikor megkérdeznek a római birodalomról, és akkor no, but you don't understand! És akkor így elkezd egy ilyen kurva hosszú, kemény rendelést arról, hogy nem tudom, mi történt az adott történelmi eseményben, iszonyat szórakoztatóak a videói.
De jó.
És akkor ő mondta azt, hogy na, ez egy kurva jó második világháborús dokumentumfilm, és ezt a történészek is megmondják, hogy nagyon jó, és hogy ezt nézze meg mindenki, és elkezdtem, és így a szemem elé rátapadtam tegnap este, és 4 órányi részt megnéztem.
De ez jó hír, hogy a Netflix még tud értelmes dokumentumfilmeket csinálni, mert igen. Nagyon egy sémára, nagyon bedobozolt, tehát ezek a Netflix doksi filmek,
igen.
Nagyon sokkoló zaklatási történet, és megszólaltatjuk, és üljetek, és mondjátok.
Itt is van ez sajnos. Én egyébként nem is tettem volna alá zenét, mert szerintem maga az egész élmény, amit oda lepakolnak, az annyira elképesztő, hogy ahhoz nem kell zene szerintem. Mm. Mint a Fred című film, az a életem ijesztő filmje volt, egy posztapokaliptikus esemény sorozatot mutat be, és abban például minimális zene van. Mert azt mondták, hogy ők itt most a lehető legreálisabb módon mutatják be, hogy mi történik azután, hogy ledobnak egy atombombát, és jön a nukleáris tél, hogy ehhez nem kell zene. Ez csak nézni kell a történéseket. Az már önmagában elég borzasztó. Nem akarják hatásvadászként erősíteni, hogy látod, ott van a nem tudom, a síró gyerek. nem, az meg ráégett a ház, és tél van, és mindenki fázik, és minden romokba, és visszamentek a középkorba. Szóval most ennél, ezen kívül még hova kell dramatizálni?
Nem szeretem ezt, amikor így meg akarják mondani, hogy így mit érezzek, és mit gondoljak, mint néző vagy hallgató. És egyébként ennek a mestere a Hajdú Péter, amikor így...
Szoktad nézni?
Aha, igen, körömfestés közben.
Körömfestés közben. De miért nézel? Mit kapsz te a Hajdú Pétertől, hogy neked azt jó nézni?
Hát Hajdú Péter mit kap tőlem? Egyébként meg több reklámfelületet a nézésemmel.
Bazzik, milyen lenne a Hajdú Péter, hogyha Mi a Femmet hallgatott volna? Gondolj bele, rátalálna a Mi a Femre, és azt mondja, passz meg, ez annyira király vagyok. Mi történne az adásaival?
Hát, figyelj, az a baj, hogy én most már annyira ismerem Hajdú Péternek az ilyen semantikus interjú technikáit, hogy gyakorlatilag már így fent tudok vele tartani egy képzeletbeli beszélgetést, vagy egy interjút.
És az jó?
Hát nem feltétlenül, szerintem nem ő a legjobb beszélgető partner ever potenciálisan, de figyelj, tehát, hogy nagyon hatásvadász, nagyon szereti, így, mint egy ilyen kopó, ilyen drámakopó, így megneszeli, amikor így valami nyomor tetőzik, és akkor arra így rácsünk, nem ereszti.
Érzi, hogy hol a hús.
Igen, és akkor addig nyomja a sírásig, nyomja, és utána sad song. Jöhet, és 3, 2, 1, mi volt az anyáddal? Hát amikor? És akkor így jön a lassú zene, és érzem, hogy lubickol, így kitekint a, nem tudom, szerkesztőre, és így, ez az, gyerekek.
Megkaptuk, amit
gyerek. Igen, 3-as kamerával, gyere, közelem.
Na jó, de akkor bocsánat, csak felbe szakítottuk a fassággal, de egyébként, de tényleg, mit kapsz a Hajdú Pétertől körömfestés közben, hogy te ezt hallgatod? Milyen élmény csomagot?
Hát figyelj, ő gyakorlatilag a mainstream, még mindig a mainstream médiába tartozik, tehát hogy kialakított YouTube-on is, ugye ugyanazt, amit ő Frisbee Hajdú Péterrel meg beköltözve, amit ugye a Fridi kezdett el annó, és ő ezeket tovább vitte, és nekem, én csak azért nézem ezt, és azért fogyasztom ezt, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ez a mainstream, tehát ez a riportok, interjúk műfaja a mainstream médiában hogyan alakul, kik formálják, merre és hogyan, milyen embereket szólít meg, és miért, már mint hív be Alanynak, és ez nagyon érdekes például, hogy a legutóbbi vendég az a Gusztáv volt, aki ugye egy nagyon súlyos bántalmazási üggyel elvonóra is került, nagyon súlyos alkoholbetegsége is volt, ez egy színészről van szó, aki a Mi kis falunkban játszott talán, mindenki Gusztia, és aztán ő neki egy ilyen, gyakorlatilag az ő ilyen purgatóriumát adta elő, és nekem az volt nagyon érdekes, én először nem akartam rákattintani, azt mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó egy bántalmazónak meghallgatni a történetét. Tehát nekem nem magyarázza ki, hogy ő miért verte, hogy verte a feleségét, gyerekét, nem vagyok rá kíváncsi. Viszont aztán, na mégis rákatintottam, mert kíváncsi voltam rá, hogy mekkora teret ad a Hajdú Péter neki, és hogy hogyan fogja ő narrálni a saját történetét, illetve a Hajdú Péter hogyan fogja ezt, mert azért ez egy nagyon nagyon durva történet.
És hogy sikerült a feladat?
Nem magyarázkodott, és ez legalábbis nekem elsőre az interjúból így tűnt. Tehát nem akarta kimagyarázni a bizonyítványát, ez kezdésnek nem rossz, ugye? Tehát ha már az ember elkövette, amit elkövetett, akkor legalább ne. Tehát, hogy nagyon féltem attól, hogy az elmegy egy ilyen magyarázom a bizonyítványom című dologba, de igazándiból elmesélte a gyerekkorát. Már ugye az is kétséges, hogy akarjuk-e hallani, ugye ez sokszor felmerült, amikor nyilván Guszti nem sorozatgyilkos, de amikor sorozatgyilkosokról készítenek doksi filmeket, meg tudod, ilyen Netflix-et, meg ilyesmi, hogy vajon mennyire engedhetjük azt, hogy a néző empatizáljon az adott elkövetővel. Mutatjuk-e az abuzív apját, mutatjuk-e a narcisztikus anyját, mutatjuk-e, hogy megszégyeníti a tanárnéni őt, akarjuk-e azt, hogy közelengedje a néző, és azt mondja, hogy ó, szegény, most már értem, hogy miért lett ilyen. Mert hogy at the end of the day megtette, amit megtett, és hogy mennyire akarunk ennek teret engedni?
Ez egy jó kérdés amúgy. Te erről mit gondolsz?
Mm, én azért elég, tehát hogy én olyan szinten tudok menni az empatizás, hogyha valakit így sírni látok, akkor nekem így a könycsatornáim így beindulnak. Mm-hmm. Tehát, hogy ezért érzem azt, hogy ez egy kicsit manipulatív ilyen szempontból, meg hatásvadász, mert azért sokan vagyunk így, hogy amikor meglátunk egy sanyarú sorsot, akkor azért összeszorul a szívünk, és ráadásul az ember meg arra is törekszik, hogy tökre meg akarja érteni a mi érteket. Aha. És folyamatosan racionalizálunk, hogy ja, hát akkor ezért tette. És én erről azt olvastam egyébként, hogy azért van pszichológiailag, mert szeretnénk ezeket az eseteket kvázi elkerülni, hogyha tehát...
Hát igen.
Ha tudom, hogy őt ezért, tehát az apja őt végigverte, és ő ezért lett egy, mit tudom én, gyerekmolesztáló, akkor ez... velem, vagy a jó cikkával, ez nem fog megtörténni szerencsére. Mm-hmm. Tehát, hogy ezzel ilyen kvázi önmagyarázok. Szóval én nem tudom, hogy erről mit gondoljak, hogy hol az etikus határ bemutatni egy bántalmazónak a sanyarú, szintén bántalmazott gyerekkorát. Arra nyilván jó, hogy erről most már nyíltan tudunk beszélni, hogy vannak ilyen transzgenerációs traumák, amik okozhatnak ilyen személyiségzavarokat, töréseket az emberben, hogy egyszerűen ő is belekerül ebbe a körforgásba. És erre szerintem jó. Arra, hogy egy kicsit így kinyissuk ezt a szelencét, és most már beszéljünk arról, hogy itt családokban mik folytak. Uh-huh. Erre szerintem jó, de hogy vajon ezt bántalmazóknak kell elmesélni, és akkor megjelenik egy olyan undertone, hogy tehát ezért lettem, ami lettem, mert sokan erre a konklúzióra jutnak. Ez a mai napig bennem dilemma. Ez bennem dilemma. Én nem biztos, hogy elhívnék erre egy... Aha. Nem tudom.
Ezért az, hogy mi szerintünk ez jó-e vagy rossz-e, azt hiszem olyan téren tök mindegy, hogy... az emberben ott van a kíváncsiság, hogy X ember elkövetett valami elképesztő borzalmat, miért? Igen. Miért? És ott van az emberben, tehát ez ilyen téren így is úgy is el kell magyarázni előbb-utóbb, hogy tudom én, ez történt, meg ez történt, és ilyen-olyan utak vezettek el ide. De közben meg azért ez nem ilyen egyszerű, hogy hát verte az apja, meg tudom én, molesztálta, akkor a tanár is rávert a körmére, kinevették a csajok az iskolába, és elkezdett emberi fejeket levágni, mert hát ez sok emberrel megtörténik a világba. Ez nem azt mondom, hogy get over it, meg man up, meg ilyenek, hanem hogy ez sok mindenkivel megtörténik a világba, de nem kezdenek el embereket csonkítani, meg lámpabúrákat varni a bőrükből, meg még mit tudom, milyen dolgokat csináltak.
Mondjuk az is érdekes, hogy mi a másik út, mert például rengeteg segítő szakmában dolgozó ember szintén mélyen traumatizált, és ez is érdekes, hogy vajon van-e olyan, hogy ez ilyen semleges. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes ennek az útja olyan szempontból, a bántalmazás útja, hogy ez ki tudja magát olyan szempontból is csírázni, hogy akkor az egy szociálisan, érzelmileg nagyon, nagyon finom hangolt embert eredményez, mert pontosan tudja, hogy milyen áldozatnak
nem
lenni.
Nem tudom. Én akkor se tenném őket egy kalapba azokkal az emberekkel, érted, akik, mit tudom én, 9 prostituáltat meggyilkoltak Amerika X különböző államában, de mindegyik ugyanabban a korban volt, ugyanolyan hajszínnel, ugyanolyan súlyban, ugyanolyan bőrszínnel. Tudod, tehát, hogy ez tényleg egy nagyon más dolog.
Igen.
Tudod, ez kicsit olyan, mint amikor valami tömeggyilkosság megtörténik Amerikában, ami sajnos elég gyakori. És kiderül, hogy mentálisan beteg. Mentálisan beteg volt. Szegény. Szegény mentálisan beteg volt. És akkor én mindig így kivagyok akad, hogy te basz meg, ez nem ilyen egyszerű, hogy mentálisan beteg volt, mert sokan mentálisan betegek a világban, de nem kezdenek el iskolákba lövöldözni. Tehát, hogy ez megint csak nem elég. És egyébként meg a mentálisan betegeknek a nevébe kikérem magamnak, hogy tömeggyilkosokkal akartok engem egy kalapba belerakni. Ez itt nem ér véget, ahogy mondtad, a magyarázat.
Igen, érdekes egyébként, hogy ez mennyiben járul hozzá egyes mentális betegségeknek a stigmatizáltságához, mert nekem volt ismerősöm, akit skizofréniával diagnosztizáltak, és hát azért így mindenki hullára vált a környezetében, mikor ezt megtudta, olyan is volt, akit narcisztikus személyiségzavarral, és ezek olyan stigmatizált betegségek.
Na mondjuk a narcisztikus az más, mert ott viszont az már elég mélyen tud téged érinteni, ugye? Ugye a narcisztikus személy, főleg, hogyha ne adj Isten kapcsolatban vagy egy narcisztikussal, ugye az tönkreteheti az életedet. Most nem a narcisztikusokat akarom csesztetni, bár egyébként egy narcisztikus ember nem tudja magáról, hogy az, és hogyha azt mondanád neki, hogy te narcisztikus vagy, akkor kikérné magának.
Bár az Árpa Attila egyébként coming out-old recently.
Mert vannak, úgy néz ki, ilyen woke emberek, akik így el tudnak valahogy egy ilyen gondolatmenet után jutni, hogy vagy nem tudom, valami nagyon jó pszichológus vagy pszichiáter talált magának, de szerintem ez ilyen 10-ből az egy narcisztikus személyiségzavaros. Mert egyébként meg borzasztóan manipulatív emberek egy párkapcsolaton belül mondjuk, és tényleg tönkre tesznek emberi életeket.
Vagy egy főnök szóval beosztott viszonyrendszerben. Igen, szóval hogy azért ez nagyon, nagyon nehéz szerintem.
Hú, can we repeat up? Bocsánat, csak közben nekem hamarosan indulnom kellene, mert még egy karácsonyi bevásárlás vár rám. Sajnálom.
Belemész te is ebbe az őrületbe? Mármint, hogy nagyon durva állapotok vannak a plázákban, csak ezeket
Nem, én már letudtam a vásárlásokat, én ízét akarok csak venni kajához, fűszert, gyömbért, zöldséget. Okay. Tehát, hogy csak ilyenek, már vettem marhahúst, ízét csinálunk, otthon ilyen nigériai kaját, jollof rice-t.
Ó, ismerem. És ez hogy jött? Hogy találtátok ki?
Mi még Angliában ettünk jollof rice-t, és van egy afrikai ételbárja a 8. kerületben. Nem tudom, ismered-e? Na, oda mi elég gyakran járunk, és ezt beszéltük, hogy csináljuk egy jollof rice-t.
Wow.
Úgyhogy úgy, nekem még el kell mennem bevásárolni, és nagyon rossz minőségű késsel kell marhahúst vágnom. Ezt nem kívánom senkinek sem, mert ilyen izomból kell vágni a húst, mert egyszerűen nem elég éles a kéz, és meg kellene jelezni valamit, hogy ezek az én gondolatmeneteim, miközben A pontból B pontba közlekedem.
Úristen! Jó, hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez most egy ilyen szabad gondolkodás.
Free ride.
Igen. Free ride.